8 óra 15 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Két szélsőséges kormánytag, koalíciós partner megfenyegette tegnap Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt, hogy amennyiben enged Joe Biden amerikai elnök nyomásának és leállítja a gázai katonai műveletet, akkor bedöntik a kormányt. Ezzel a témával, ezzel a felütéssel kezdjük a következő percek beszélgetését a közel-keleti helyzetről. Szájfó Omár van itt velünk, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ja, felmerül a kérdés, hogy eleve Benjamin Netanyahu-ban, tehát nem a fenyegetőző felekben, hanem magában az izraeli miniszterelnökben lenne ön szerint olyan hajlandóság, hogy befejezze most a gázai hadműveletet? Mert én nem gondolnám.
Hogy személyesen a miniszterelnökben van-e hajlandóság, az ebben a szituációban végül is lényegtelen. Itt most azt látjuk, hogy a miniszterelnök hatalmas nyomás alatt van. Egyrészt belpolitikailag a népszerűsége nagyon alacsony, bőven 20% alatt áll. Emellett a jobboldali partnerei, mint ahogy ön is mondta, azzal fenyegetik, hogy kilépnek a koalícióval, ezáltal bedöntik a kormányt, hogyha a célok elérése előtt felfüggeszteni a gázai harcot. Ugyanakkor hatalmas nemzetközi nyomás nehezedik rá, elsősorban legfőbb szövetségese az Egyesült Államok részéről, ahol is Joe Biden készülve az amerikai elnökválasztásokra novemberben, a legkevésbé sem kívánja azt, hogy az izraeli-gázai konfliktus tematizálja a választási kampányát, és ezért is állt elő ezzel a három lépcsős béketervel.
Ami pontosan hogyan épülne fel, Joe Biden ajánlata hogyan szól?
A béketerv három szakaszból állna, az első egy 6-7-es periódus, amikor is a Hamas szabadon engedné a nőket, gyermekeket, időseket, emellett ezzel pontosabban ezzel párhuzamosan az izraeliek több száz palesztin túszt engednének, palesztin bebörtönzöttet engednének szabadul. Megindulnának nagyobb mértékben a mostaninál a segélyszállítalányok a gázai övezetbe, napi 600 kamiont irányoz elő az amerikai vezetés. Emellett az izraeli hadsereg kivonulna a gázai városokból, és az emberek, a gázaiak visszatérhetnének az övezetnek az északi részére. Ez alatt persze az Hamas és Izrael közvetítőkön keresztül elkezdenék a tárgyalásokat a második szakaszhoz. A második szakasz abból állna, hogy elengednék a többi túszt a Hamas részéről, azért itt tudni kell, hogy a hozzávetőleg 120 túszból 37-en az izrael információk és közlések szerint már elhunytak. Izrael pedig teljesen kivonulna a gázai vezetből, és ezután következne a harmadik szakasz, ami végső soron a holttesteknek az átadását jelentené, tehát Hamas részéről az izraeliek irányába, és megkezdődhetne a gázai övezetnek az újjáépítése.
Ön szerint van bármiféle realitása annak, hogy az izraeli háborús kabinet belemegy ebbe az ajánlatba, mert hogy néhány nappal korábban meg pont egy olyan nyilatkozatot olvashattunk a Védelmi Minisztérium közvetlen környezetéből, hogy év végéig biztosan tart a gázai hadművelet, és hát a cél, hogy a Hamász teljes mértékben felszámolják.
Hogyha be is következik, és el is indulna ez a folyamat, valószínűleg el fog indulni, hiszen azt látjuk, hogy például most a hétvégén az Egyesült Államok, Katar és Egyiptom hárman egy közös nyilatkozatot adtak ki, amiben sürgették a feleket. Ez azért is fontos, mert hát az Egyesült Államok az Izrael első számú támogatója, Katar a Hamasznak az egyik patrónusa, Egyiptom pedig alapvetően mind a két féllel tárgyal, Izraelben békeszerződése van életben, tehát most nagy a nyomás. Ha el is kezdődik viszont, akkor azt látjuk, hogy az első stádium részlegesen megvalósítható, hogy viszont az első stádiumból hogyan lesz második stádium, és hogyan tud a Hamas és Izrael megállapodni egy béketervben, az sokkal inkább kérdéses. Ami egyelőre látszik, és ami elképzelhető forgatókönyv, hogy részlegesen megkezdődik ez a folyamat. Itt azt látjuk, hogy valószínűleg részlegesen azért a felek tartani fogják magukat a megállapodáshoz. Ugyanakkor több szinten mind Izrael, mind a Hamas retorikailag hangzatos kijelentéseket fog tenni, leginkább azért, hogy a saját radikális támogatóit is megnyugtassa, mondván, hogy nincs igazán, nem hódoltak be teljesen a nemzetközi nyomásnak.
Valamiféle tűzszünet akkor talán elképzelhető itt a közeli jövőben az alapján, amit ön elmondott. Ugyanakkor az igaz, hogy önmagában a harctéren, fogalmazzunk így, bár ugye egyoldalú, aszimmetrikus ez a harctér, de hogy Rafah központi területére vonult most be az izraeli hadsereg? Tehát eddig kicsit ott a periférián volt, most akkor beljebb nyomult?
Ha hihetünk a forrásoknak, akkor ez így van. Tehát valóban az izraeli hadsereg Rafahban jár, ugyanakkor azt látjuk, hogy ez a Rafahi ostrom is már az egyrészt másrészt elve szerint zajlott, tehát nem olyan intenzitással kezdte meg az izraeli hadigépezet ezt az ostromot, mint ahogy korábban a más városok kapcsán ezt láttuk. Ugyanakkor viszont mégiscsak az izraeli hadsereg eljutott a városnak a központjába. Tehát azt látjuk, hogy egyrészt azok a nemzetközi erők, így elsősorban Egyiptom, vagy az Egyesült Államok, vagy más arab országok, akik óvaintették Netanyahut attól, hogy végrehajtsa a Rafahi ostromot, mégiscsak végül is így megmentették az arcukat ilyen módon, mert nem történt egy olyan átfogó ostrom, mint korábban, de mégiscsak ott van az izraeli hadsereg, tehát Benjamin Netanyahu is eleget tett a radikális támogatói elvárásainak.
Bennem felmerült a kérdés, hogyha igaznak véljük azt a vélekedést, amit idéztem, miszerint az év végéig akár eltarthat valamiféle szárazföldi hadművelet a gázai övezetben, akkor Rafah után mi következhet? Itt arról van szó, hogy a Hamász sejtjei az korábban már úgymond megtisztított északabbra lévő területeken újra felburjánztak, és akkor ismételten észak felé haladhat a hadművelet, hogyha lesz hadművelet?
Hogy a Hamasz egészen pontosan milyen állapotban van most, arról nincs hiteles információ. Általános izraeli közlések szerint a 24 katonai egységéből 20-at az izraeliek vagy megsemmisítettek, vagy pedig olyan módon szétziláztak, hogy képtelen már megszervezni önmagát, de ugyanakkor mégiscsak maradt még néhány sejtje a Hamasznak. Várhatóan, hogyha a civilek valamilyen módon visszamennek északra, akkor biztosra vehető, hogy közöttük ott lesznek a Hamasznak a fegyveresei, terroristái is. Az viszont kérdéses, hogy milyen nyomást tud-e közben gyakorolni például Katar, a Hamasz Katarban élő vezetésére, hogy mennyire aktiválják magukat ezek a katonai sejtek. Ugyanakkor azt sem látjuk egyértelműen éppen a nagy emberáldozatok miatt, hogy milyen ráhatása van egészen konkrétan most a katari Hamasz vezetésnek arra, ami valójában zajlik ott a fronton. Vélelmezhetően nagy ráhatással van, de nem teljesen biztos, hogy bármit el tudnak érni, amit szeretnének. Tehát az, hogy folytatódni fognak valamilyen formában kisebb intenzitással a hadműveletek végéig, az egészen biztosra vehető, de feltételezhetően izraeli részről ezek már inkább precíziós csatások lesznek, mint átfogó hadművelet, és valószínűleg időlegesen legalábbis a civil lakosság is fellélegezhet majd Gázal nagyobbik részén.
Említette a nagy nemzetközi nyomást, nyilván ebből a szempontból nem a legrelevánsabb, nem a legmeghatározóbb, de azért az mégiscsak egy érdekes hír volt, hírsorozat volt az elmúlt héten, hogy több európai ország, Spanyolország, Szlovénia, Írország, mások mellett elismerték a független palesztin államot. Na de például ezen európai országok azt illetően mondanak valamit, hogy ezt a független palesztin államot ki irányítsa majd az ő véleményük szerint?
Nem, erre gyakorlatilag nincs elképzelés, mint ahogy azt is látjuk, hogy az, hogy önmagában, hogy elismerték a palesztin államiságot, ez maximum annyit jelent, hogy ezekben az országokban ezután palesztin nagykövetség működhet. De összességében ez nem segít az úgynevezett palesztin ügy előremozdításában. Természetesen valamelyest nő a mozgástere a palesztin hatóságoknak, de azt látjuk, hogy ami igazán problémája a palesztin hatóságoknak, az éppen az a fajta legitimáció, válság, ami a palesztin területeken övezi, hiszen azt látjuk, hogy Mahmoud Abbas gyakorlatilag 2006 óta nem írt ki választásokat, tehát azóta gyakorlatilag úgy kormányoz elnökként, hogy erre nincs meg a társadalmi felhatalmazása, és a Cisziordániában az ő népszerűsége 17%-on áll, Gázában pedig gyakorlatilag láthatatlan, tehát a palesztinoknak most nincs legitim vezetője.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Szájfó Omárt hallották, az elmúlt percekben a Migrációkutató Intézet vezetőkutatóját. Szép napot, mindenütt kívánok, viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Hamarosan friss hírekkel jövünk 8:30-kor itt a Trend FM-en, előtte még egy kis zene, valamint közlekedési információk.